Hálát adunk neked, mennyi édesatyánk a délelőtti testvér közösségért, és köszönjük, Urunk, a igédet, amelyben ismét elénk hoztad, és emlékeztette arra, mint hívtál el bennünket az üdvössége. És köszönjük, Urunk, hogy hangzik újból és újból ez a hívás felénk. Köszönjük, Urunk, kegyelmedet, amellyel nem tekintesz a mi bűneinkre, hanem Krisztus áldozatáért megbocsátod azt nekünk. És köszönjük, Urunk, az örök élet reménységét is, amelyet húsvétkor is hallhattunk és hirdethettünk. Kérünk, Urunk, hogy most is, amikor összejöttünk a nevedben, segíts rád figyelnünk és hozzád közelebb kerülnünk. Segíts, Urunk, benned való hitben megerősödnünk. És kérünk, Urunk, hogy te legyél az, aki a te igédet magyaráz meg szent lelked segítségével. És add, Urunk, hogy amit megértünk, azáltal téged hadd dicsőíthessünk és hadd juthassunk előrébb, hogy az élet gyakorlatunkba hogyan tudjunk téged egyre inkább szolgálni. Kérünk, hogy munkálkodj bennünk, formáld a mi életünket, értelmünket, szívünket igéden keresztül. Amen. Mai alkalmon egy hosszabb ige részt fogunk tanulmányozni Mózes első könyvéből, a 10. és 11. fejezetet, és hát legalább úgy egyszer egybe felolvasom. Ez azért lesz érdekes, mivel nagy része nemzeti táblázat. Tehát lehet megjegyezni a neveket és figyelni arra, hogy ki kinek a kicsodája. Ez már olyan brazil sorozat szintű. Igen. Tehát az alkalom végén azt már fejből. Tehát Mózes első könyve 10. fejezetétől a 11. fejezet végéig olvasom. Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek nemzetsége, és fiaik születének az özönvíz után. Jáfetnek fiai. Gómer, Magog, Madai, Jáván, Tubál, Mések és Tirász. A Gómer fiai pedig Askenáz, Rifát és Tógárma, Jávának pedig fiai Elisa, Tárzit, Kittim és Dodáném. Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint. Hának pedig fiai. Kús, Micraim, Pút és Kánaán. Kúsnak pedig fiai. Széba, Havila, Szaptah, Rahmah, Szaptéka, Rahmahnak pedig fiai. Séba és Dédán. Jó nyelvtörő is. Kús nemzén Nimródot is. Ez kezdte hatalmas lenni a földön. Ez hatalmas vadász volt az Úr előtt, azért mondják, hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród. Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erek, Akkád és Kálné a Sinár földén. E földről ment aztán Asszíriába, és építi Ninivét, Rehobot, városát és Kalách. És Reszent, Ninive között és Kalák között, ez az a nagyváros. Micraim pedig nemzé Udimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukimot, Patruszimot és Kaszlukimot, ahonnan a filiszteusok származtak, és Kaftorimot. Kánán pedig nemzé Cidont, az ő első szülöttét és Kétet, Jebuzeust, Emoreust és Girgazeust, Kiveust, Harkeust és Sineust, Arvadeust, Cemareust, Hamateust. És azután elszélednek a kananeusok nemzetségei. Volt pedig a kananeusok határa, Cidomból Gérár felé menve Gázáig, Sodoma, Gomora, Admah és Ceboim felé menve Lésáig. Ezek a Hám fiai, családjuk, nyelvük, földjük és nemzetségük szerint. Sémnek is lettek gyermekei, aki Héber minden fiainak atya, Jáfetnek testvérbátyja volt. Sém fiai, Élám, Asszúr, Arpaksád, Lúd és Arám. Arámnak fiai pedig Úc, Hul, Geter és más. Arpaksád pedig nemzé Sélát, Séla pedig Hébert. Hébernek is lett két fia, az egyiknek neve Péleg, mivel hogy az ő idején osztatott el a föld, testvérnek pedig neve Joktán. Joktán pedig nemzi Almodádot, Sélefet, Hacar Mávettet és Jerekot, Hadórámot, Úzált és Diklát, Obált, Abimáelt és Sébát, Ofért, Havilát és Jobábot. Ezek mind a Joktán fiai. És volt ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig. Ezek a Sém fiai családjuk, nyelvük, földjük és nemzetségük szerint. Ezek a Noé fiainak családjai az ő nemzetségek szerint, az ő népek között, és ezektől szaporodának el a népek a földön az özönvíz után. Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde volt. És történt, mikor kelet felől elindultak, Sinár földjén egy síkságot találtak, és ott letelepedtek. És ezt mondták egymásnak: gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És lett nekik a tégla kőgyanánt, a szúr pedig ragasztógyanánt. És mondták: gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén. Az úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai. És ezt mondta az úr: íme a nép egy, és az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete. És bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. Nosza, szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy meg ne értsék egymást be. És elszélezte őket onnan az úr az egész földnek színét, és megszűntek építeni a várost. Ezért nevezik annak Bábelnek, mert ott zavarta össze az úr az egész föld nyelvét, és onnan szélezte el őket az úr az egész földnek színére. Ez a Sém nemzetsége. Sém 100 esztendős korában nemzi Arpaksádot, 2 esztendővel az özönvíz után. És élt Sém, minek utána nemzette Arpaksádot 500 esztendeig, és nemze fiakat és lányokat. Arpaksád pedig 35 esztendős volt, és nemzi Sélát. És élt Arpaksád, minek utána nemzette Sélát 403 esztendeig, és nemze fiakat és lányokat. Sélá pedig 30 esztendős volt, és nemzi Hébert. És élt Sélá, minek utána nemzi Hébert 400 esztendeig, és nemze fiakat és lányokat. Héber pedig 6 esztendős volt, és nemzi Péleget. És élet Héber, minek utána Péleget 430 esztendeig, és nemze fiakat és lányokat. Péleg pedig 30 esztendős volt, és nemzette Réút. És élt Péleg, minek utána nemzi Réút 290 esztendeig, és nemze fiakat és lányokat. Réu pedig 32 esztendős volt, és nemzi Sérugot. És élt Réu, minek utána nemzi Sérugot 270 esztendeig, és nemze fiakat és lányokat. Sérug pedig 30 esztendős volt, és nemzi Nákort. És éle Sérug, minek utána nemzi Nákort 200 esztendeig, és nemze fiakat és lányokat. Nákor pedig 29 esztendős volt, és nemzi Tárét. És élt Nákor, minek utána nemzi Tárét 119 esztendeig, és nemze fiakat és lányokat. Táré pedig 70 esztendős volt, és nemzi Ábrámot, Nákort, Áránt. Ez a Táré nemzetsége. Táré nemzi Ábrámot, Nákort és Háránt. Hárán pedig nemzi Lótot. Meghalt pedig Hárán az ő atyának Tárénak szemei előtt, az ő születésének földjén Ur-Kasdímban. Ábrám pedig és Nákor vettek maguknak feleséget, az Ábrám feleségének neve Szárai, a Nákor feleségének neve Milká, Hárának, Milká atyának és Iszká atyának leánya. Szárai pedig magtalan volt, nem volt neki gyermeke. És felvette Tári Ábrámot, az ő fiát, és Lótot, Háránnak fiát, az ő unokáját, és Szárait, az ő menyét, Ábrámnak, az ő fiának feleségét, kiindultak együtt Ur-Kasdímból, hogy Kánán földjére menjenek. Jöttek Háránik, és ott letelepedtek. Volt Tári 205 esztendős volt, és meghalt Tári Háránba.
Na,
Na igen. És most jönnek a keresztkérdések. Ki volt Arpaksád? Na. Tehát az ilyen nemzetségtáblázatokon nagyon sokszor így átugorjuk, és így átlapozzuk. pedig az Úrnak volt valami szándéka azzal, hogy bekerüljön a Szentírásba. Röviden igyekszem ezekre rámutatni. Tehát ugyebár a történetet az Mózes ott hagyta abba a 9. fejezet végén, hogy az özönvíznek vége van, már Noé családja úgymond berendezkedett, és Noé megátkozza az unokáját, másik két fiát pedig megáldja. Konkrétan megáldja Sémet, legelsősorban őt, és megáldja még Jáfetet is, de őt kevésbé, de azért még őt is megáldja. És Kámot, Kánaánt, ugyebár Kánaánnak atya volt Hám, azt a vonalat pedig megátkozza. És ez az átok, én erről már nem kívánok beszélni, mert mondom, volt róla szó, hogy mi miért történt, de az a lényeg, hogy azt látjuk, hogy ez az átok valósággá lesz Noé utódai között. Tehát itt van Noé nemzetségtáblázata, a három fiúé, 10. fejezetben Sémé, Hámé és Jáfeté, és több dolgot lehet megállapítani belőle. Először is a sorrendiség. Először Jáfet gyermekeiről és leszármazottairól írt Mózes, aztán Háméről, és végül Sém. Miért a sorrend? Azért, mert ilyen idősek voltak, vagy így jöttek növekvő sorrendbe, vagy csökkenő sorrendbe? Nem. Mózes a sorrendiséggel is üzent valamit. Jáfet gyermekei voltak azok, és tőle származtak azok a népek, amelyek úgymond nem voltak később nagyon szoros kapcsolatba a kiválasztott néppel. Tehát Jáfet gyermekeitől olyan népek származtak, akik messze a tengeren túl éltek. A tenger alatt nem az Atlanti óceánt kell érteni, mert sokszor Amerika jut rögtön eszünkbe, hanem van Izrael földje, és a földközi tenger keresztül kell eljutni. Jáfet leszármazottai között ott van Magog, aki az ázsiai népek őse, Gómer, Jáva, nem akarom beazonosítani a népeket, lehet ezzel szórakozni, meg is van ennek az irodalma, de nincs értelme. A lényeg, hogy olyan népek származnak, akiknek kevesebb kapcsolatuk van a kiválasztott néppel, de áldásban részesülnek még, mivel Noé megáldotta őket. A Noé áldása így szól, hogy terjessze ki Isten Jáfetet, lakozik Sémnek sátraiban. Tehát az áldott vonal, az áldott leszármazottakkal legyen közössége Jáfetnek majd valamikor. Nem azonnal, nem korán, hanem majd később. És igazából azok a pogány népek származnak Jáfettől, akikről pünköstkor azt halljuk, ugyebár, hogy Isten összegyűjti Jeruzsálembe őket, és ott megszólítja őket Péteren és a többi apostolon keresztül. Tehát pogányok, ők is, idegen népek, de mégis azok a népek, akiket Isten majd üdvözít, tehát elküldi az evangéliumot közéjük. A Hám nemzetsége...
Bocsánat, ide lehet egy kérdés?
Igen.
Hogy pünköskor nem azok csodálkoztak, zsidók voltak, de más országok.
Más népek közül, igen. Igen, igen.
A zsidók mentek el az ünnepre, és ők hallották a környezetükben.
És tehát voltak diaszpórában élő zsidók, akik elkerültek otthonról és más birodalmakban éltek, de akkoriban már éltek olyan zsidók is, akik áttértek zsidóvá. Ők voltak a prozeliták. Tehát nem zsidónak születtek, de mégis azzá lettek. Nekik is ugyanúgy feladatuk volt mondhatni, hogy felmenjenek az ünnepkor Jeruzsálembe. Szóval vegyes társaság volt, és mindenki a saját anyanyelvén hallotta. Tehát meg számomra kérdés a nemzetiség, hogy attól még, hogy zsidó származású, de már mondjuk már tizedik generációil abban az országban, attól még nevezzük őket zsidónak, vagy éppen ahhoz a néphez tartozónak, mert esetleg beházasodtak, vagy bármi egyéb. Szerintem nehéz határvonalat húzni így. De a lényeg, hogy ezek a nemzetek, azok, akiknek az Ószövetségben Isten számtalanszor megígéri, hogy majd Izrael népével együtt fogják dicsőíteni az Urat, és majd meg fogják ismerni őt. Igen. Az ő nemzetségük elég rövid, már a 6. versben rátér Hám nemzetségére, akik ugyebár az átkot kapták. Na már most nagyon sok nép közülük, először is így előjáróba, ma már nem léteznek. Tehát már az Ószövetség idején is a asszír és a babiloni birodalom, majd a perzsa birodalom kiirtott ezeket a népeket. Tehát valahol látjuk a történelemben Isten átkának beteljesedését, és valahol ezek azok a népek, amelyekkel Isten úgy átkozott meg, hogy majd szolgáltok a kiválasztott népnek, átkozott Kánán szolgák szolgája legyen atyafiai közt. Tehát másodszor azokról a népekről beszél Mózes, akik már Izrael népének szomszédjai körülöttük éltek, de átkozottak, és szolgái lettek bizonyos időszakokban, korszakokban az Ószövetség idején. Később azonban ők maguk nagyon sokan eltűntek a földszínéről. Tehát az Ószövetséget is, ahogy így időrendben végigolvassuk, még találkozunk filiszteusokkal, moábitákkal, ammonitákkal, minden, és ahogy az Ószövetség idejében egyre előbbre haladunk, ezek egyszer csak eltűnnek. Tehát az asszír birodalom, nagyon jól tudjuk, hogy népeket deportált, egyik országból a másikba szétszórta őket. A babiloniaiak tudjuk jól, hogy kiirtottak népeket. És sorolhatnánk, tehát furcsa módon nem találkozunk már ilyen népekkel, tehát ma nem fogunk valószínűleg egy moábitával összefutni, vagy éppen egy filiszteussal, ha csak nem mást értünk filiszteus alatt. Tehát ezek a népek Isten átkát szenvedik el, és igazából tényleg azok az ősök jelennek itt meg felsorolva, akik ezeknek a népeknek a ősei lettek. Egy valakit kiemel Mózes, mégpedig Nimródot. Általában bizonytalanak vagyunk, hogy na most őt hogyan ítéljük meg. Hát ő most egy jó ember, vagy nem jó ember. Mert megzavar bennünket az, hogy ott van, hogy hatalmas vadász volt az Úr előtt. Ezért azt mondják, hogy hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród. Na már most Mózes egyértelművé teszi, hogy miről van szó. Ki volt ez a Nimród? A 10. versben azt olvassuk, hogy az ő birodalmának kezdete volt Bábel. Na már most Bábelről, ami ott történt és lezajlott, részletesebben Mózes majd a 11. fejezetben tér ki, itt nem kezdi részletezni, de nagyon jól tudjuk, hogy ami Bábelben zajlott, az egy Isten elleni lázadás volt. Tehát Nimródot hogyan kell megítélnünk? Úgy, mint aki mások fölé akart kerekedni, és igazából egy olyan zsarnok volt, aki sose elégedett meg a jelenlegi hatalmával. Mindig egyre többet és többet akart. Alapvetően is azt sejteti Mózes a nemzetségtáblázatokból, hogy Nimród koráig nem voltak birodalmak. Képzeljük el a szituációt, hogy van egy család, ott van Noé családja, Isten azt a parancsot adja neki, hogy sokasodjanak, és aztán töltsék be a földet. Azaz vándoroljanak. Ez, mivel a föld hatalmas, ezért ez nem feltételezi azt, hogy most egymás területét kellett volna elfoglalni. Mindenkinek bőven jutott föld, mindenkinek megvolt a maga birtoka, és a Szentírás nem említi azt, hogy addig bárki is a másikéra vágyakozott volna. Minek tette volna, hisz az egész föld ott állt előttük. És jön ez a Nimrod, aki hatalmas vadász volt, lehet, hogy sok mindent zsákmányolt, ezért illeti Mózes ezzel a jelzővel, és nem elégszik meg a sajátjával, hanem városokat hoz létre, és birodalmakat. Furcsa lehet számunkra, hogy egyáltalán az első város a világtörténelembe egy ilyen nagyra törő zsarnok kezenyomán jön létre. Tehát az, hogy város épített, azt így hangsúlyozza, és a 12. vers is, hogy ez az a nagy város, ami felépült. Tehát városok addig nem voltak. Miért furcsa ez? Azért, mert a város kicsit ellentmond Isten parancsának ekkoriban. Tehát Isten azt parancsolja, hogy szélegyenek szét a földön, terjeszkedjenek. És mindenki bírhatja magáért, de ettől függetlenül menjenek tovább. Na már most a város arról beszél, hogy zárkozzunk be, húzzuk meg a határvonalakat, és nincsen tovább. Nem menjen senki tovább. És Nimrod ráadásul úgy hozza létre ezeket a városokat, mint a sajátjai. Hogy ezek mind az enyémek. Tehát igazából itt Nimrod az első zsarnok a világtörténelemben, aki itt megjelenik, és mások felett uralkodni kezd, mert addig nem volt ilyen király. És tényleg ebben is mutatkozik meg Isten átka, hogy ez a gonoszság, hogy a másikéra vágyom, és mindig a másiké kell, és nem elégszem meg azzal, ami az enyém, és ráadásul ez egy olyan vágy, amit nem lehet kielégíteni, mert egyre több és több és több kell. Mert azt olvasjuk, hogy kezdetben 4 város volt az övé, amelyből történelemből tudunk, ismerjük is Bábel, Erek, Akkád, és Kánaán, Sinár földjén. Ősi Sumér birodalom kapcsán szokták ezeket a városokat emlegetni, kivéve még Bábelt. Tehát volt neki 4 városa. Ez sem volt elég. Nem elégedett meg, hanem hangsúlyozza, hogy erről a földről aztán ő tovább ment Asszíriába, és építette még Ninivét, Rekobot és Kalát, Reszent, Ninive között és Kalá között. És ez az a nagyváros. Tehát Nimrod egész élete azzal telt, hogy minél nagyobb, minél többet szerezzen. És valahol ott van tényleg az az átok, ami sajnos manapság is van közöttünk, hogy nem elég sokszor ami van, nekem nem elég, hanem mindig kell több, mindig a másiké, vagy éppen, hogyha ha megszerzek valamit, az nem ad teljes boldogságot, hiányérzetem támad újból, és akkor megint több kell, és több, és több. Ez Isten átka. És ez itt Nimrod életében megjelenik. Azután sok olyan népet sorol fel, akik az ő leszármazottai, akik már ismerősebbek az Ószövetség korából, filiszteusok, Szidón, Jebuzeus, Emoreus, Girgazeus, Kiveus és a többiek. Ővelük mind találkozott Mózes és az Egyiptomból kijött izraeli nép. És ezek után végül rátér Mózes Sémre. Mondhatjuk azt, hogy a lényeges mindig a végére hagyja. Van ilyen, hogy na, gyorsan menjünk túl, legyünk túl a kevésbé fontosakon, és a végére hagyjuk a lényegest. És így hagyja végére az Isten által megáldott nemzetséget, Sém leszármazottait. Sémnek lettek gyermekei, aki Héber minden fiának atya és Jáfet testvér bátyja. Miért Sémet két jelzővel látja el? Először is hangsúlyozza, hogy Sém, aki ugyebár Noé gyermeke volt, Héber minden fiának atya. Héberről azt tudjuk, hogy ő egy istenfélő ember volt, és valószínűleg ezzel is Mózes jelezni akarta, hogy ez a nemzetség az, akire Isten itt különösen is figyelt, és áldásában részesítette őt. És mivel Héber hívő volt, ezért hívja, hogy Héber fiainak atya. Tehát, hogy ez az a nemzetség, akire figyeljetek. És Jáfetnek testvérbátyja, ez pedig nagyon egyszerűen annyit jelent, hogy Jáfettek kapcsolatban van, bár területileg nagyon messze kerültek, mert szigetlakók is lettek, ugyebár Jáfett gyermekei, de mégsem szakad meg a testvériség. Tehát ahogyan az egyik nép a másiknak a testvére, mondhatni, úgy itt, ezt a kapcsolatot itt megerősíti. Azt nem mondja Mózes, hogy Sémnek Hám a testvére, és az összes leszármazottja, csak Jáfettel mondja, hogy igen, vele van kapcsolatba. Mégpedig a későbbi áldások miatt. Amit még kiemelnék a 25. versben, hogy az egyik Hébernek két fia volt, az egyik neve Péleg, mivel hogy az ő idejében osztatott el a föld. Tehát Péleg idején volt a nagy földosztás, úgymond, valószínűleg a bábeli események is ekkor történtek, mert a földosztás a nyelvek tette szükségessé igazából. Tehát korábban is így terjeszkedtek az egyes családok megfelelő irányba, de hogy fel is legyen osztva, tehát határokat húzzunk és ki legyen mondva, az a nyelvek létrejöttével vált szükségessé. És hogy nem maradjunk itt éjfélig, rátérek Bábel tornyára, a történet nagyon beszédes, nagyon sok fantáziát beindított már ez az esemény, sok festmény született meg, hogy mi is volt ez a Bábel tornya, meg kicsit olyan értetlenül is állunk néha a történet előtt, hát most Isten kicsit egy ilyen gonoszkodónak tűnik néha, hogy leszáll és haha zavarjuk össze az embereket és nehezítsük meg az életüket. Megvan a maga jelentőség, hogy Isten miért sújtotta ezzel az emberiséget, és rögtön az első versekben meg is tudjuk, hogy az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt, ez egy hihetetlen nagy áldás volt. Most képzeljétek el, hogy bárhova elutaznátok a világon, ugyanazt a nyelvet beszélnék. Nem közelebb éreznénk magunkat azért az ottaniakhoz is, egy picikét. Tehát most kimegyünk, mondjuk Japán szigetekre, és magyarul szólalnának meg. Hát igen. Nem kéne nyelveket tanulni, a nyelviskolák tönkre mennének, az igaz, meg a nyelvtanárok is. De nem, mégis másabb az, amikor Erdélybe utazunk, és akkor faluba megyünk, és magyarul beszélnek. Hozzánk közel állóak. Tehát valahol az egy nyelv valahol egy kicsikét úgy közelebb is viszi az embert, illetve könnyebben megérteti egymást két ember. És valami közös, közöst jelent az emberek között. Ez az egy nyelv megvolt, a Biblia ezt kijelenti, ez tényként kell elfogadnunk emiatt. A tudósok is kezdenek rájönni amúgy, tehát a nyelvészek is tagadták sokáig, hogy ez butaság minden, és manapság azért nagyon sok kutató rájön arra, hogy minél inkább visszamennek a történelembe az egyes nyelvek gyökerét kutatva, annál inkább egyszerűsödik a nyelv, és azt látják, hogy inkább biztosan volt egy közös nyelv. Tehát lassacskán belátják, hogy azért a Szentírás igazat beszél. Tehát egy nyelvet beszéltek, és éppen terjeszkedtek, Sinár földjére mentek. Ez a Sinár földje ugyebár az, ahol Nimród birodalma volt. A 10. fejezet 10. verse szintúgy Sinár földjét említi, hogy ott voltak Nimród városai. Tehát kiről van itt szó, amikor a bábeli népről van szó? Hám leszármazottjai. És itt Bábel városa, ami a későbbi Babilon városa, az Nimróddal kapcsolatos történet ez. Hogyan jött létre ez a város? Mert itt nem pusztán a torony megépítéséről van ám szó, mert az igére pontosan figyelünk, akkor azt mondják, hogy építsük magunknak várost és tornyot. Nem csak egy tornyot, ami az égig él, hanem várost is. Tehát itt Isten a babiloni város létrejöttéről mesél nekünk. Tehát letelepedtek Sinár földjén, ami szegény volt kőben, általában akkoriban ugyebár kővel építkeztek, és ezért az ottaniak inkább téglát égettek, amit pedig szurokkal beragasztottak. És így építkeztek. De miért mondja el ezt a történetet Mózes és Isten nekünk? Először is, amit tesznek ezek az emberek, az általában mindig az emberi nagyravágyásnak és a gőgnek a jelképe. Tehát amit itt megfogalmaznak magukba, hogy gyertek, telepedjünk le, ne széledjük szét, pedig Isten ezt parancsolta, hogy terjeszkedjetek és hajtsátok uralmatok alá az egész földet. Ezzel szemben megjelenik egy birodalom, megjelenik egy közösség Nimród vezetésével, akik azt mondják, hogy nem, mi meghúzzuk a határainkat, itt vannak a városfalak, és mi itt maradunk, ellenszegülünk Isten parancsának, de és mindez még nem elég, hanem egy tornyot akarunk építeni. Miért akarják ezt a tornyot kiépíteni? UFO leszálló. Mi? Nem, hanem ott mondja az ige, hogy nevet szerezzünk magunknak, hogy, és hogy ne széledjünk el az egész földön. Nevet szerezni magunknak, mégpedig örökre. Igazából a gondolkozás az, ami itt már gonosz, ugyanis hogyan gondolkoztak? És itt nem csak Nimródot emelném ki, itt az egész népről szó van. Igen?
Én úgy, hogy Isten azokat a népeket, amiket szétküldött, azokat egyenlőnek tekinti. És akkor mi legyünk egy magasabban ennél, és ezt jelképezze a mi magas tornyunk is.
Igen.
Meg mondjuk ki azt, hogy mi egy közösség vagyunk, és mi fölöttetek állunk, mert nekünk van városunk, nektek vagyunk.
Pontosan. Tehát az egész emberiség családjából ki akarnak válni, úgymond. És csak maguk akarnak nevet szerezni. Igen?
Kérdés, ugye a 10. fejezetben már volt néhány városról szó.
Igen.
Szóval Bábel nem az egyetlen város.
Nem az egyetlen volt, de ezzel a célzattal alapították, és valószínűleg az első város volt. Tehát ezért is mesél el külön a történetét.
A 11. fejezet a 10. fejezet előtt helyezkedik el időben.
Igen, Mózes nem mindig időrendi sorrendben mesél el a történeteket. Tehát, hanem mindig egy adott célnak megfelelően, tehát a nemzetség táblázatot nem vágja ketté, hogy elmesélje még Bábel történetét, hanem végigveszi, időben sokat a tovább megy el, és aztán visszatér. Ez a zsidó történet mondása és elbeszélése sokszor jellemző. Még az újszövetségi könyvekben, az evangéliumoknál is sokszor így van, ezért van, hogy az evangéliumoknál nem azonos a sorrend, hogy az egyes események után mi következett, mikor Jézus csodát tett hogy hol tanított, merre járt, ezt össze kell szednie az evangéliumokból. Tehát ez jellemző a zsidó történet elbeszélésre. Hogy nem, tehát nekünk nyugati gondolkozásoknak furcsa, mert nálunk a kronológia az milyen határokat, és így beszap, és már nem értjük, ha már így ugrálunk a események között. A keleten a történet elmondásnál inkább az a lényeg, hogy miért mondom el, a cél. És aztán néha visszaugrunk egy korábbi eseményekhez, és aztán emiatt így később számol be egy korábbi eseményről. Tehát mások fölé akartak kerekedni, de ami még súlyosabb, hogy igazából itt a földön akartak, úgymond a földi élet keretén belül akartak gondolkozni, és itt akartak dicsőséget szerezni. Tehát nem sokkal vagyunk az özönvíz után. Nem sok idő telt még el Nimródig. Néhány száz év, nekünk ez sok, de akkoriban nem. Nem volt ez olyan nagyon sok. Még valószínűsíthetően még Noé is lehet, hogy élt. És már akkor az emberiség így összefogott, és azt mondta, hogy nekünk itt a földön kell a dicsőség, mi nem gondolunk Istennel. És igazából valahol Isten fölé akarunk kerekedni. Tehát az, hogy ők olyan tornyot akartak építeni, ami eget eléri, most ne higgyük azt, hogy most ők az űrbe akartak kijutni, vagy a mennybe akartak felmászni, hanem egyszerűen csak hatalmasat akartak építeni, amely több generáción keresztül fennáll, és hirdetik az ő nagy dicsőségüket. És ezt a dicsőséget hajszolták, és ezt akarták elérni. Mert gondoljuk végig, ma is azért hány embernek van ilyen élet célja, ami maradandót alkotni. Igen, tudom, hogy majd meghalok, de a művem megmarad, és az majd hirdetni a nevemet. Nagyon sok hiába való élet tűzi ki ezt célul. Hogy itt a földön, földi keretek között gondolkozva szerezünk dicsőséget, és totálisan elfelejtkeznek Istenről, sőt, szembeszegülnek az ő akaratával, és emberi közösségben keresnek mind dicsőséget, mind biztonságot. És Istent így kizárják. Majd mi összefogunk együtt, védjük egymást, és majd együtt nevet szerzünk, és majd együtt fennmaradunk. Nem tudjuk. Valószínűsíthetően nem. Sokszor szokták azonosítani a Babilon környékén talált cikkurat nevezető épülettel, amit egy későbbi vallás templomaként építettek, de nekem azért gyanúsak az ilyen azonosítási kísérletek, mert a Szentírás egyértelműen beszél arról, hogy félbe maradt az építkezés. Az épületek meg, amiket megtalálnak, azok általában az időkopása miatt rombolódtak le, egyébként pedig kész épületek voltak. Szóval emiatt én azt mondom, hogy valószínűsíthetően már nem találjuk meg Bábel tornyát, bár Herodotosz még beszél arról, hogy az ő idejében még állt, és még Alexandrosz Nagy Sándor is állítólagosan látta. Nem tudjuk. Ezek már ilyen legendák. Jelenleg mondjuk azt, hogy nem tudjuk, hogy hol van. Ha van is valahol a föld alatt, jó mélyen. És kitűzik ezt a célt Isten ellen lázadnak, és Isten pedig mint egy jelképesen leszáll, nem mint hogy Istennek mennie kéne valahova, mert ő mindenütt jelen van, csak úgy mégis megmutatva, hogy ezek az emberek voltak azok, akik sajnos mélyre süllyedtek, és hozzájuk megy az Úr, megnézi a várost és a tornyot, amelyet építettek az emberek fiai. Az ember fiai, ez a nagyon egyszerűen annyit jelent, hogy ez a mulandó, ez a romlandó, ez a nem maradandó, ami el fog tűnni. És ezt mondta az Úr, íme a nép egy, és az egésznek egy a nyelve. És munkájának ez a kezdete. Itt Isten nagyon egyszerű tényeket közöl, a nép egy, egységes. Ez egy tök jó dolog egyébként, az egység, ha egy nemzet egységes, ha az emberiség egységes lenne, de nem mindegy, hogy milyen áron. És nem mindegy, hogy milyen célra. Mert egy a nyelve, és a munkájának már ez a kezdete. Ez valami olyasmit jelent, hogy nézzétek meg, az egység ide vezetett. Ez a kezdete. Már most, amikor nem régiben mutattam meg a bűn iránti haragomat az özönvízbe, és pusztult el az egész világ, és menekült meg egy családon keresztül az egész emberiség, és Isten csodálatos áldását adja minden családnak, mert születnek sorra a gyerekek, hihetetlen módon növekszik a népesség és a lakosság, olyan mértékben, ami későbbi korokra nem jellemző, ez is az Úr áldása, hogy az emberiség egyre jobban terjedjen, és hova vezet a nép egysége, hogy Isten ellen lázadjunk fel, és az ő akarata ellen cselekedjünk, és mi éljük az életünket ebben a földi életben gondolkozva, magunknak szerezve dicsőséget, magunknak szerezve nevet. Mert majd mi összefogunk és megmutatjuk. Ezért mondja Isten, hogy ez az ő munkájuknak a kezdete. Az ember nem változott semmit. Igazából az özönvíz megvolt, de az emberi gonoszság és Isten elleni lázadás nem töröltetett el. Az ugyanúgy jellemző az emberre és megmutatkozik. És bizony semmi sem gátolja, hogy végezne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukba. Na most, ezt a mondatát is nagyon félreértik a Szentírásnak, jön a fantázia, hogy hú, micsoda technológiájuk lehetett, mert mindent meg tudnak csinálni, és jönnek a fantáziák. Itt nagyon egyszerűen Isten csak az egy akaratra gondolt. Hogy, mert a hangsúlyt nem arra kell helyezni, hogy mindent végezvisznek, hanem, hogy nem gátolja semmit, hogy közösen, összefogva, egy akarattal dolgozzanak. Mert egy a nyelvük. És sajnos egyek a gonoszságban is. És hogy az emberiség ne rohanjon már ilyen hamar bele a saját romlásába és pusztulásába, ezért van az, hogy Isten közbeavatkozik. Ezért van az, hogy azt mondja, hogy nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy megnézsék egymás beszédét. Isten védi ezzel az átkával az emberiséget. Mert ha ez a munkájuknak a kezdete, hogy már rögtön Isten ellen lázadnak, akkor mi lett volna a folytatás? Megint néhány évtized alatt, nem is el századokat várni, kiérdemelték volna az, hogy Isten kipusztítsa az emberiséget. Nem csak özönvíz által tudja ezt megtenni, bár azt megígérte, hogy az nem lesz többé, de más által is. És Isten ezért nem úgy bünteti meg őket, hogy az most fizikailag fáj, vagy bármi egyéb, hanem egy olyan átokkal sújtja, amely az egységet bontja meg. Mert amikor az ember akar úgymond egységet teremteni, ide jut. Amikor az emberek összefognak, és együtt akarnak valami nagyot véghez vinni, ez a vége. És Isten összezavarja a nyelvüket, hogy ne értsék meg egymás beszédét. Ez teljesen a mai helyzet előzménye. Isten létrehozza a nyelveket. Egyszer csak nem értik meg egymást. Addig minden ment flottul, utána pedig mit gagyog ez, vagy mit beszél ez, nem értem. A saját családom és nemzetségehez tartozókat értem, meg a szavakat is, de elfelejtettem azt a közös nyelvet. Nincs meg a közös nyelv emlékezet ezekben az emberekben. Tehát nem az történik, hogy kapnak pluszba egy nyelvet, hanem elfelejtik a közös nyelvet, a régi nyelvet. És az emberiségnek elvész ez az emlékezete, hogy mi is volt az a közös nyelv. És mindenki csak a saját nemzetségének a nyelvén ért, és a többiekre megnéznek, hogy most ezek mit hablatyolnak össze-vissza.
Igen. Alapozod azt, hogy nem kaptak új nyelvet.
Tessék?
Azt mondtad, hogy nem egy új nyelvet kaptak, hanem a régit felejtették el, a közös felejtették.
Nem, tehát kaptak egy újat, és elfelejtették a régit.
Igen.
Tehát ez történt. Itt, és nem értették meg egymást, és így Isten, mint egy kényszerítve, végrehajtatja velük az ő eredeti parancsát is, amit addig végrehez vihettek volna, mert szétszélezti őket. És elszélezti őket onnan az Úr az egész föld színére, és megszűntek építeni a várost. Közösen. Az egész emberiség együtt. De aztán folytatták néhány a város építését, esetleg még pedig Nimródék. És ezért nevezték annak a nevét Bábelnek, a Bábel szó azt jelenti, hogy zűrzavar. Zűrzavar. Általában mindig Babilon szokták emlegetni, hogy az Istenek kapuja, mert a Babilon szó ezt jelenti, de a héber Bábel szó, amivel a várost itt jellemzi Mózes és Isten, az zűrzavart jelent. Az zavart jelent. Ami közben lépett az emberiségbe. Az emberiség nemzetei között. És onnan szélesztette el őket az Úr az egész föld színére, hogy ez így legyen. És Isten azért teszi ezt, mert nem engedi, hogy az ember maga akarjon egységet teremteni. Azért tesz ilyen súlyos akadályt nemzetek közé, amit minden generációnak úgymond le kell küzdeni azzal, hogy megtanulja másik nyelvét, vagy nem, és még így is valljuk be azzal, hogy valaki egy nyelvet megtanul, még azért nem lettünk annyira közel állók ahhoz a néphez. Isten azért helyezi ezt az akadályt ide, mert ő maga akarja az emberiséget egy nemzetté és egységesíteni. És ez Pünkös csodája, hogy az evangélium által, a Szent Lélek vezetésével fogja az emberiséget Isten ismét egyé tenni. Egy a lélek, egy testnek vagyunk tagjai, egy az Úr, egy a hit, és sorolja még Pál apostol, hogy mi az, ami összetartja igazából az emberiséget. Amit Istennek a terve, az az egység, amit Isten maga teremt közöttünk. És ez az egység, ennek az egységnek van jövője. A Jelenések könyvébe azt olvassuk, hogy minden nemzet közül a hívők ott állnak Isten trónja körül, és dicsőítik őt egy nyelven. Az igazi egységet tehát nem mi teremtjük. Az igazi közösséget sem mi teremtjük. Ahogyan a testvéri közösséget és gyülekezeteket sem mi alkotjuk, úgymond, tehát nem mi teremtjük meg, hanem Isten maga. Mert csak ő képes bennünket valóban egymás testvéreivé tenni. Nem külsődleges formák között, hogy most egy épületbe tartózkodunk, hanem a szívbéli egység szerint.
Ez alapján, hogy hogy meg az előtt vagy a más ilyen nemzet feletti egység, törekvés. És sokan mondják, hogy a volt európai közösség az akadályos, meg hogy ő a háború legyen Európában. Vagy.
Hosszú téma lenne. Röviden válaszolnék. Igen, itt mondják a mellettem. A Szovjetuniónak is volt egy ilyen törekvése mellettleg. Az eszközök mások, és a módszerek. De valahol minden ilyen emberi egységnek megvan a hátránya, úgy gondolom. Azért az Európai Unió mai erkölcsi szintje, én úgy látom, hogy nem felfelé ível, hanem inkább
igen,
az lefelé.
Igen, mindenhol találsz hibát, csak az a kérdés, hogy alapjában keresztül azt mondjuk, hogy jó, hogyha nemzetek összefognak, és nem egymás ellen, hanem egymás.
A békesség természetesen cél, amiért küzdeni kell, boldogok, akik békességet teremtenek, mert Isten fiainak mondatnak. Ez egyértelmű. Viszont az a kép és az az ideológia, hogy majd lesz egy világbéke, és hogy ez a béke valóban az emberi megegyezésen alapszik, ez egy hamis téveszme, ez egy ördögi, bocsánat, mert Isten megmondta, hogy az utolsó időkben lesznek háborúk. Ne ijedjetek meg! A mi napjainkról Jézus Krisztus totálisan másként beszél. Nem mondja azt, hogy majd az utolsó időben, mielőtt visszajövök, lesznek nagy egymásra borulások, és a nemzetek kibékülnek, és majd lesz egy világbéke. Nem. Nem beszél ilyen egységről. Sőt, olyan egységről beszél, amit a sátán alkot az övé között, és megbélyegzi a sajátjait, viszont a hívőket meg kiközösítik, és üldözik. Tehát egy ilyen teljes egységről, pláne ami nemzeti alapú, tehát származás alapján, nem is a hit alapja, vagy bármi egyéb, ilyennek tehát tényleg a békességet őrizzük meg, de erre feltenni az életünket, és azt mondani, hogy most tényleg ez lesz majd, és ez a jó, és ez tart meg bennünket, és ez tartja meg a békét, ez nagy elképzelés, én úgy gondolom. Mert Isten mást tervezett. Mást gondolt.
Mert nem is működnek, hát azért visszamentünk egész az ókori, ugye a római igazán mindegyik eljutott előbb-utóbb, hogy akár a nyelvi egységet törekvőknek vagyis ha visszanézzük a történelme, ugye már az orosz előtt is ugye a német nyelvi egység, az orosz nyelvi egység, ugye most az angol a nagy menő, kíváncsi vagyok, mi lesz a következő cigány.
A kínai. Na. Világ kínai egyesület. Tehát sok helyen vannak. Viccen kívül. Tehát a jelenések könyvében a szimbolikus lovakat, hogy most milyen lovas jelenik meg, azt szerintem másként kell értelmeznünk. Azt másként, azt akkoriban kell, de valóban szokták így magyarázni. De már akkoriban volt a jelentése ennek. Tehát az ilyen egységekre való törekvés mindig emberi. Az az igazi egység, amit Isten teremt meg az övéi között. Ami nemzeteket áthidal, nyelveket áthidal, és szívbéli egység, a lélek egysége. És nem egy szervezeté, nem egy külső gazdasági egység, vagy bármi egyéb, vagy katonai tömb.
Ez persze, hogy így van, ugye, és ezt tudjuk, keresztények, és mégis ugye ennek a világnak, azok a polgárjának, az országnak, az EU-nak, és akkor ehhez viszonyulni kell, ugye?
Igen.
És úgyhogy én csak ezt mondom, ezt a szép, kegyes mondat, hogy hát Isten teremt. Oké, okay, de mi kilépünk a pacsaréti egyház udvaráról, vagy nem, és akkor ott vagyunk.
A világban, igen.
És hogy viszonyuljunk, vagy támogat, vagy kritikusan, mondjuk az a, mondtál egy választ, hogy igen, ne ebbe lássuk a nagy megváltást, ne hagyjuk azt, hogy ettől lesz a világbéke.
Igen.
És mégis ugye azt, amit elért sok szempontból, hogy nem egymás ellen, hanem próbálunk nemzeti érdekeket kicsit kordába tartani, és a közös érdekekre figyelni, azért az mégis nagy.
Természetesen, mindenképpen. Nem megvetendő és nem lenézendő dolog, de amikor kilépünk az udvarból és Isten népéhez tartozunk, van egy mennyei állampolgárságunk, és elsődleges feladatunk, hogy az embereket ebbe a népbe hívjuk. Isten népének tagjai legyetek. És függetlenül attól, hogy milyen nemzethez tartozik valaki, legyen akár cigány, legyen akár szlovák, legyen román, őket is, hogy Istenhez hívjuk, és az ő népéhez. És, és ővel valóban megalakul az az egység, ami szorosabb, mint a mostani EU-s egység. Emellett pedig a hitetlenek körében valóban az ő törekvéseiket, hogy most békét fenntartsanak, mindenképpen természetesen támogatni kell. Tehát ezt nem megnéz, levetjük, vagy bármi, csak magunkba tudatosítani kell, hogy mi az fontosabb, és mi az, amitől várhatjuk a valódi testvéri egységet.
Hát, bocsánat, egyébként még ez a békére törekvés, tehát, hogy hiába van, hogy békében tartózkodok egy csomószor, ugye nem is, most nem néhány tíz éve, vagy néhány éve, nem is mi avatkoztak közbe, tehát ez azért is hamis, mert csomószor nem működött. Ruandában, akkor Srebrenicában. Nem, igen, hát meg a Srebrenicai is.
Meg valahol mindenhol megjelenik az, hogy valahol valaki uralomra jut, mert általában az én szövetségekben kell, hogy valaki vezető legyen, ott valaki mindig háttratételt szenved. Tehát ez azért itt Nimrodnál is megjelenik, ezzel kezdődött, hogy neki másé kellett, és aznak a más látta a kárát. És ez valahol minden ilyen nagyobb szövetségnél is működik. Vagy az Európai Unióban sem mindenki ugyanúgy élvezi ezt az uniót, mint mások. Szóval gondoljunk a piacokra, vagy bármi egyéb másra. De nem akarok politizálni, ez messze visz. Még akkor Sém nemzetségére térjünk rá. Tehát látjuk azt, hogy az Úr megáldja az emberiséget, elterjednek, bár amikor összefognak, Isten ellen lázadnak, és ilyenkor megismétlődik Sém nemzetsége a 11. fejezetben, mert ugyebár Sém nemzetségéről már volt szó a 10. fejezet végén, de a 11. fejezetben megint előjön, de kicsikét más szemszögből, itt jönnek évszámokkal, hogy hány éves volt, amikor a bizonyos fiát nemzette, és utána még mennyi ideig élt az illető. Na, mert most sokan a föld korát akarják számolgatni ebből, én nem szeretnék ebbe belemenni. A lényeg, a nemzetség táblázatból kiderül például az, hogy hiába volt Sém megáldva, ez nem jelentette azt, hogy mindenki hívő volt. Tehát nem, a hitben nem beleszületni kell lehetett, hanem Isten úgy döntött, hogy a Noé gyermekei közül Sém leszármazottai közül fognak kikerülni a hívők. És itt sorra nézzétek meg, az van, hogy van egy apa, és csak egyetlen egy fiát említi meg Isten. És mindig azt, aki hitt. És a többiekről nem mond semmit. Ott vannak, hogy és nemzett még fiúkat és lányokat. Voltak nagyon sokan, de ezek közül csak kevesen voltak a hívők. És mindig azt az ágat említi meg, akik úgymond tovább vitték a hitet. Nem mert örökölték, hanem mert Isten nekik adta a hitet. Mert Isten gondoskodott arról, hogy mindig legyen egy, az új generációban legalább egy valaki, aki higgyen. Aki az özönvízre is emlékszik még, aki még Ádámra és Évára is emlékszik még, és mind arra, amit Isten kijelentett az addigi történelemben.
Nem mindenkik az elkészítettek voltak ezek?
Nem. Mert még ez sem szükségszerű, de...
mert itt csak azt jelenti, hogy azután nemzettek.
Igen,
azt,
igen. Lehetséges, hogy elsőszülöttek, de én még ehhez sem kötném. Nem tudjuk pontosan, hogy hogy volt ez.
Itt az életére vonatkozik az, mennyi ideig élt a gyerek születése után. Ez nem pedig nem jelenti azt, hogy ezt a gyereket nemzette elsőre.
Elsőnek, igen. Tehát a születése után hány éves volt, amikor az a fia született, és még mennyit élt utána, és minden mellett pedig nemzett fiakat és lányokat. Ezt kell meglátnunk először is, hogy a hívők mindig is kevesen voltak. Ez egy olyan időszaka volt az emberiség történelmének, ahol a sok ember közül egy-egy családban volt meg jelen a hit, ami azért elég döbbenetes. És ezek a családok Jézus Krisztusnak az ősei lettek. Tehát a messiási család fa van itt előttünk, akiknek majd az utódja lesz Jézus. És amit még figyelmetekbe ajánlok, hogy csökken, nem szükségszerűen teljesen egyenes vonalba, de egyre inkább csökken az élettartalma. Tehát ott van Sém, aki még 500 esztendeig élt, aztán utána ott van Séla, ő már csak 403 esztendeig, aztán Réu, aki 207 esztendeig, és aztán ott van Náhor, aki összesen 200 esztendeig élt. Egyre inkább fogy az élettartam. Ahogy egyre több az ember a Földön, úgy egyre rövidebb az emberi élet. Mert Isten célja az ott, hogy betöltsék a Földet, emiatt hosszú ideig éltek az első emberek, hogy minél több gyermekük szülessen, de amint minél több a gyermek, annál több újabb család létezik, annál gyorsabban növekszik az emberiség létszáma, és egyre inkább csökkenti Isten az emberi életet, élethosszát. Ezt is az ő bölcsessége szerint rendezte el, hogy mennyi ideig éljen az ember itt a Földön. De erről külön történet szólt, és gondolom, szerintem volt róla szó, hogy Isten korlátozta az emberi élet hosszát. És itt konkrétan látjuk a megvalósulását ennek. Igen. És végül pedig igazából ez már a következő fejezethez tartozna, mert a 11. fejezet vége elkezd beszélni Ábrámról, arról az emberről, akit Isten először hívott külön el, akit a kiválasztott nép atyává tett. Tehát Ábrámnál egy határt kell húznunk, mert onnantól kezdve Isten különös módon kezdett cselekedni az emberiség történetébe, és Ábrámot jelöli ki, hogy igen, majd a te magod lesz az, aki által a világ minden népe áldást nyer. És ez a mag ugyebár Jézus Krisztus. És Ábrámtól származtak az ígéret gyermeke, Izsák révén, és majd az ő leszármazottai alapján az izraelita nép. És itt találkozunk már az ő családjukkal. Táré volt Ábrám édesapja, volt neki két másik testvére is, Náhor és Hárán. Hárán nemzette Lótot, de Hárán meghalt korábban, mint a nagyapa. Tehát az édesapjuknak, Tárénak saját fiát el kellett temetni, ami azért egy sose egyszerű dolog. És ugyanakkor meg számunkra is egy kicsit alázatot követel, hogy ne gondoljuk, hogy lehet, hogy túléljük a szüleinket. Nem baj, hogyha ebbe is így belegondolunk, hogy az Úr nem csak az időseket szólítja magához, vannak fiatal halálesetek is.